nyugtalan lett, ha leányának valami baja támadt. Szenvedélyesen szerette. Micsoda dolog az, hogy nekem nem szólnak. Pattant föl haragosan kifelé, sietve az ajtón. A tisztelendő úr mondta, hogy nem szabad szólni, jegyzi meg a fiúcska megijedve. A társalgás kereke, mint ilyenkor mindig kátyúba esett, és Dőr István valamit morogva nyugtalanul sietett a leánya szobájába. Szemben találkozott a pappal. Miért nem értesítenek, hogy beteg a Mariska? Mondta mérgesen. A pap elmosolyodott fanyarul, de néni izgatottságot nem bírt leplezni, hiszen semmiség az egész, nem érdemes említésre se szól, bizonyosan a kucsmagombától lett rosszul. És aztán kenetesen tette hozzá, az én gyomromat is megfeküdte. Az ördög vigye a maga gyomrát, morogta a báró, és odébb ment. De a leányszoba küszöbéről visszafordult. Nem tetszik nekem ez a leány, atyuska. Tegnap előtt is rosszul volt, pedig bevette a csöppeket, amiket hétfőn a medve rendelt neki. Azóta is gyakran látom, hogy egyszerre elhalványodik, a szemese olyan, mint azelőtt, az ajka még szintelen. A doktor hápogott valamit, de nem emlékszem, hogy mit mondott. Maga se emlékszik? Mit? Hogy semmi lényegeset sem mondott, mert ő maga se tudját. Á, hát, mint szamarak ezek, atyuska. Mert azért mégiscsak jó lesz, ha befogad, és egy levelet ír a doktornak, hogy rögtön jöjjön. Hiszen az igaz, hogy nagy szamár, de én még nagyobb szamár vagyok, mert ilyenkor mégis olyan megnyugtató szava a lelkemre, mint a mennyei balzsam. Csak maga írjon neki, és a két sárgát fogja be az András a könnyű kocsikába, hogy sebesebben ott legyen. Nem szükséges, méltóságos uram, ha mondom, az efféle szédülések gyakoriak a serdülő mindkét nembeli fiatalságnál is maguktól múlnak el. Nem emlékszem arra se, hogy én valaha hasonló szimptomák közt lettem volna. Én csak a bortól hánytam. A pap ironikusan mosolygott. Méltóságod régen volt serdülő, de remélem rögtön meggyőzöm, ha elhozatom a tudós Stáli Ignác jegyzeteit. Már is meggyőzött, de azért csak menjenek az orvosért. Ez ellen nem volt appelláta. Benyitott a lány a szobájába, aki bágyattan, halott halványan feküdt a díványon, válfűzője ki volt gombolva, a kedves szöglet és homlokán halálos verejték gyöngyözött. A Verona szobalány volt mellette, és Malipuné. Mi bajod, kis báránykám? Jaj, a gyomorgörcs, apuska, mindjárt meghalok. Na, nyöszörögte az öreg. A vén katona rögtön elgyávult az ilyenekre. Nem mondj ilyeneket, ne rékass meg! Nem lesz neked semmi bajod. És elkezdte a nagy csontos kezével szeretettel simogatni a homlokát. De jó édes kezed van, apuskám. Van annak, aki meg nem issza, mondta kellemesen érintve a szeretettől, meg azért is, hogy valami olyan vidámot mondjon, amivel esetleg meg is nevetteti az ő kis mancikáját. A borostyán csöppek úgy látszik segítettek. Mégse olyan nagy szamár az a medve. A báró kisasszony csak hamar jobban lett, de bágyat kimerült maradt. Eredj vissza, apuska, a vendégekhez. Most már jobban érzem magamat, nem sokára én is kimegyek. Ej, csak pihenj szívecském, hát a világért se kelj föl. De hiszen már semmi bajom. Meglásd, hogy még táncolok is ma este, ha el nem ereszted a diákokat. Már hogy ereszteném el? Ha te nem akarod. És mondjad csak, de ne haragudj, hogy kérdezem. Melyik tetszik közülük az én báránykámnak jobban? Az öreg leste, hogy fog ez most elpirulni. Hogy festi meg azt a fehér arcot, ez a kérdés, mint a tejet, ha egy kis alkörmöst csöppentenek bele? De biz nem pirult el, elfogulatlanul felelte. Azt gondolom, hogy a Bernát okosabb, de a Butler, mintha csinosabb lenne. Ez szerint a Butler tetszik, mi? Szeretnéd tudni? Igen. A leány élénken pillantott föl rá. Miért? Csak úgy. No, hát akkor nem mondom meg. Hát úgy is észrevettem. Mariska elmosolyodott azzal a kedves grimasszal a száj szegletein, melyel a lányok a fitymálást jelzik, mint azt mondaná, csacsi vagy te ahhoz, apuska. Látsz is te egy leány szívbe, apa, hiszen a kutunk fenekére se látsz. A múltkor mondtad, pedig az csak 30 ölmély, hát mennyivel mélyebb a leány szív. Az öreg boldog volt, hogy a lánya kötekedik vele, hogy már veszekszik is, madarat lehetett volna vele fogadni. Az udvarról éppen most gördült ki a kocsi. Hopp, az András megy a doktorért. Utána kellene kiáltani, hogy már maradhat. Fölugrott, kinyitotta az ablakot, de már akkor hol járt az András? Hú, bor előtte, por után. Na mindegy. Legalább bejött az udvarról egy kis illat a lányos szobába. Orgonafák nyíltak az ambitus előtt, az egyiknek lilafürtös kandi ága éppen behajlott az ablakon. Az öreg visszaült a leány a lábaihoz, és elkezdte a kis keskeny cipők sarkát ütögetni a gyűrűs ujjával, mint a kalapáccsal verni, és ahogy azelőtt régen szokta játékból, mikor még kislányka volt, hogy megpatkolom a lovacskát. Na, hol is hagytuk csak-e? Megállj csak. Ja, igen. Hogy én nem látok be a kútba. De hát kút volna a te szíved. A micsoda beszéd az. Kő az, báránykám. Valóságos kő. Csak nem akarod ezzel azt mondani, hogy valamikor valakit agyon fog nyomni. Csak azt akarom mondani, hogy érzéketlen. De szilárd, aztán ne hidd azt, apuska, hogy a kőben nincsen semmi. Láttad a Kassai Mihály keresztapám csibukján a híres borostyán követ, amiben egy ősvilági szúnyog van bezárva? No, az igaz, de hát, jaj, de okosan tudsz beszélni. Mordizomatta, te leány! Neked tele van a fejed úgynevezett ideákkal. Te azt a Scott Waltert olvasod. Igen, igen, csak ugyan ilyen szúnyog van az öreg miskakomám szopókájában. Hogy jut eszedbe az efféle? Hát csak azért mondom, hogy ki tudja, nincs-e egy ilyen szúnyog bezárva az én kőszívemben is. És nevetett hozzá a csöngettyű hangjával, hogy szinte vidámmá lett az egész szoba. Egy szúnyog! Adta a visszhangot az ő dohogó kacajával a báró. Egy inci-finci szúnyogocska! Na ugye, hamar mászott be oda. De mondhatom neked, ha szúnyog is, súlyos szúnyog. Egy nábob annyi uradalom, mint ahány ujjam. 10 hercegnek is sok volna. És a szülei már nem élnek. Az egészet mindjárt átveszi a gyámjától, és azon fölül gróf, titulus és vitulus, aki többet kíván, kevesebbet érdemel. Mariska felduzzasztotta az ajkait, mint egy makrancos gyerek. Miket beszélsz te? Hát most már haragszom, csúnya apa vagy. Eszem ágában sem volt a Butler fiú. Na, eredj, egy szót se szólok többet. Nem érdemes veled diskurálni. Az öreg erre föl is szedte a sátorfáját, és visszament a vendégei közé vidám arccal, ahol megrohanták kérdésekkel, hogy mi baja Mariskának. Á, semmi, semmi, na, ostobaság. Valószínű, hogy a gomba közt délben volt egy bolond is. És én szerencsére nem ettem. Az a gazember Hinkó István egy röszke jobbágyparaszt hozta prezentbe. Egy 20-ast kapott érte. No, hát még 25 botot fog kapni mindjárt hónap, de hogy el ne felejtsem, kivette a zsebkendőjét és egy görcsöt kötött a csücskén. Figyelmeztes rá, Gyurka! Ez a hajdunak szólt ki, két boros cilindert hozott a kezében, kettőt a hóna alatt, hogy ez a görcs a Hinkó István 25 botja. Na, egyéb iránt már jobban van. Már tudnélik a Mariska. Egy kicsit nyafkák ezek a mai lányok. Mintha piskótából volnának. Nekem is volt 3 leány testvérem, de azokat keresztül lehetett volna a házon hagyítani, az mindenik éppen kelt volna föl a másik oldalon. Most már zavartalanul folyt tovább a vendégek mulatozása. Néhányan az alatt leültek a kártyához. Jó magasan ment a játék már ebben a korban is, de mégse fajult el annyira, mint 1-2 évtizeddel később a pozsonyi diéták alatt, mikor Csernovics és Komáromi ütköztek, s egy blatton állt a mácsai uradalom minden erdőivel, szántóival és rejtjeivel. A kis kobold, amelyik a kártyában lakik, fölemelte és odahagyította az egyik gazdától a másikhoz. Aj, de nagy behemót erejű ördög az! Közben a diákok is megpróbálták a búcsúzást, de erről hallani se akarta báró. No, csak maradjatok oda, hová mennétek neki az ének? Nem bátorságos a mi vidékünkön. Aztán szeretném én látni, nevetett Bernard Zsiga, aki tőlünk ellopna valamit. Hiszen tudom én, hogy nem féltek, de hát jobb reggel menni. Befogatok hajnalba, addig le se fekszünk, az ebugatta. A gazda argumentumaihoz még hozzájárul, hogy ott künn az udvarom